Kedves testvérek, mielőtt énekelnénk és elkezdenénk áhítattal összejövetelünket, néhány mondatban hadd mutatkozzak be, hiszen én először vagyok egy ilyen alkalmon. A pasarétieknek nem kell bemutatkoznom, hiszen ők már másfél hónapja ismernek engem, vagy még régebben. De akik nem pasarétről jöttek, azoknak a testvéreknek hadd mutatkozzak be. Horváth Géza vagyok, és augusztus 28-án költöztünk ide családommal a pasaréti gyülekezetbe a szolgálat végzésére. Előtte 22 esztendeig egy Szabolcs megyei községben, Nagyvarsányban voltam lelkipásztor, és nagyon örülök, hogy egy olyan egyházmegyébe kerültem, ahol a Presbiteri Szövetségnek van területi szervezete, hogy így mondjam. Sajnos a mi egyházmegyénkben ez nem volt kivitelezhető, hogyha esetleg nem lenne felvétel, akkor erről többet beszélnék, de hát mivel felvétel is van, ezért az ember erről akkor ne beszéljen. Nagyon nagy fájdalmunk volt, nekem személy szerint is, hiszen a Presbiteri Szövetségben nagyon szeretek lenni, nagyon szeretek tagja lenni, és velük kapcsolatot tartani, és amilyen alkalmakon én, amelyik alkalmakon részt vettem, azokon mindig nagy örömmel voltam ott, és nagy örömmel jöttem onnan haza mindig, hogy nagyon jó megszervezett élő programmal és előadókkal és szakelőadókkal, akiknek tényleg az a területe és tényleg értenek hozzá. Azok tartottak előadást, ez nekem mindig nagy örömöm volt, tehát örülök, hogy most itt lehetek a területi szervezetben én is, és hogyha a többi alkalmon is részt vehetek, annak is nagyon fogok örülni, ha csak lehet, én is ott leszek minden ilyen alkalmon. Hadd köszöntsük azért szeretettel a testvérek körében egyházmegyei gondnokunkat is, aki megtisztelte jelenlétével, és itt van közöttünk alkalmunkat. Egy éneket énekeljünk, testvérek. A 231. dicséretet keressük meg, 231. ének az énekeskönyvből. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövéd nekem.
Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövéd nekem, mindig az, aki szemedet, amíg szakor kijöttemet, a tért, amit nem látok benned.
Oh,
Üresedjünk el szívünkben és imádkozzunk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, hogy egybegyűjtöttél bennünket. Áldunk téged a te igédért, amelyre most figyelhetünk. És köszönjük, hogy valóban mind igazak és ámenek, amik a te szádból kijöttenek. Engedd, hogy életünket, szolgálatunkat és mindent ehhez tudjunk igazítani. Hogy legyen előttünk a te igéd mécses, ösvényeinknek világossága. Köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk, áldj meg bennünket, Urunk, az ige körül és az előadást is. Kérünk, hogy minden hasznunkra legyen, javunkra legyen, hadd épüljünk, és hadd vigyük tovább, hadd vigyük haza a mieinknek, és hadd mondjuk tovább azt, amit itt hallottunk, ami érték volt számunkra. Kérünk, hogy áldj meg minden más alkalmat, amelyeket ezekben az órákban tartanak, másút, más gyülekezetekben, ahol összejönnek a te igéd körül, küldj oda is áldást, Urunk. Amen. Kedves testvérek, röviden egy igéről szeretnék néhány gondolatot elmondani. A Krónikák második könyvéből, a 34. fejezetből olvasom a 19., 20., 21. verset és a 31. verset. Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkiának és Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdonnak, Mika fiának, Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek és kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert az úr nagy haragja árat ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az úr igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben meg van írva. Majd odaállt a király a hegyére, és szövetséget kötött az úr színe előtt arra nézve, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. Kedves testvérek, elmúlt csütörtöki esti istentiszteletünkön lelkész kollégám szolgált erről az igéről, az egész fejezetről, és akkor, amikor én is olvastam, amikor ő olvasta az igét, én is olvastam a Bibliából, akkor nagyon kedves lett nekem ez a mondat, amelyet bizonyára én is már sokszor elolvastam, valószínűleg hirdettem is, de most, hogy megint olyan új lett az én számomra az a mondat, amikor Jósiás azt mondja, hogy mit jelentenek ezek az igék rám nézve, és az én népemre nézve. És amikor ide készültem, akkor ez újból felragyogott nekem ez a mondat, és gondoltam arra, hogy mivel úgyis a pietizmusról lesz most szó nem sokára, és reformáció hónapjában vagyunk, reformáció ünnepe előtt 2 héttel, ezért ezt az igét hozom ide a testvéreknek, a nagyon ismert, talán nagyon ismert jósiási történetből, amikor Jósiás azt mondja, hogy mit jelent az Isten igéje rám nézve, és az életünkre nézve, és a népre nézve, amelyet vezetek. Hiszen Jósiásnak nem csak az volt a fontos, hogy rám nézve mit jelent az Isten igéje. Ez volt először a fontos. Aztán arra, hogy mindazoknak mit jelent, akiket Isten meg rám bízott. És mi presbiterek vagyunk, lelkészek, gondnokok, szolgáló testvérek, vagy gyülekezeti munkások, és Isten ránk is bízott valamilyen szolgálatot, valamilyen munkát, bízott embereket, és nekünk is ezt kell keresni, hogy az Isten igéje mit jelent akkor rám nézve, és mit jelent azokra nézve, akikért felelős vagyok, és akiket Isten rám bízott. Ennek a mai szolgálatnak talán az a meghatározó központi gondolata ezért, hogy milyen a mi kapcsolatunk az Isten igéjével. Nagyon sokszor beszélünk arról ma, hogy mennyire tekintély nekünk az Isten igéje. De én ettől egy kicsit tovább mennék, és talán azt is megfogalmaznám, hogy milyen hatása van az Isten igéjének az életünkre nézve. Mert nem mindegy, hogy én elhiszem, hogy az a gyógyszer az hasznos, és felírta az orvos, de vajon be is veszem? és a hatását élvezene az Isten igényének. És úgy érzem, hogy ezen a ponton nagyon nagy elmaradásaink is vannak. Tegnap előtt hallottam valakitől, hogy nyáron egy teológus bement a lelkészéhez, teológiára jelentkező érettségét tett fiatal, bement a lelkészéhez és lelkészi ajánlást kért. A lelkész megkérdezte tőle, miért akarsz-e teológiára menni? Ő azt mondta erre, hát mert Isten igéjéből én így kaptam, erre indított engem Isten igéje. Az illető ezt a teológiai jelentkezőt kinevette. Hát neked még az Isten igéje. Mondja meg, hogy te teológiára menjél. Testvérek, nem az a célom, hogy botránkoztassak, mert sajnos még tudnék mondani, talán még cifrább eseteket is. Éppen ezért nagyon fontos és nagyon jó dolog, hogyha megnézzük az Isten igéjével való kapcsolatot. Mit jelent nekem az Isten igéje? Mit kell, hogy jelentsen az Isten igéje? Hiszen nincs továbbmenés, nincs áldás, és nincs Istennek jó tettése rajtunk, hogyha az Isten igéjével nekünk nem ilyen a kapcsolatunk. Ha nem ilyen levetett sarúval állunk meg az Isten igéje előtt, hogy mit jelent az rám nézve, meg mit jelent a mi gyülekezetünkre nézve, meg mit jelent a mi egyházunk életére nézve. Hadd mondjak el egy történetet, még Zimány Józsi bácsitól hallottam, őt bizonyára a hitteniek közül sokan ismerték, és őtőle hallottam azt a történetet, hogy azt hiszem, hogy fiatal volt, vagy gyerek volt még Józsi bácsi, amikor a szomszéd család elkérte tőlük a nagy bibliájukat, a nagy családi bibliát. Hát Józsi bácsi boldogtól megörült, hogy hű, ez a család elkezdi olvasni Isten igéjét, milyen nagyszerű. Odaadta. Szerintem inkább lemondtam róla, hogy én nem olvasom, de odaadom nekik az igét, hogy hadd olvassák. Aztán találkozok a kislányjal, azt mondja, egy hét múlva, megkérdezem, hogy te kislány, hát nem adnátok már vissza, hát én is szeretném olvasni. Ó, hadd maradjon már még egy kicsit. Na jó, hadd maradjon, hadd olvassák. Aztán két hét múlva megint megkérdi Józsi bácsi, hogy te kislány, hát nem adnátok vissza a Bibliát. Hát nagy vonakodva a kislány azt mondja, hogy na jó, hát ha annyira kell, akkor visszaadjuk. Na de akkor mi fogja tartani a nagy szekrényünket? Mert kiderült, hogy a nagy szekrénynek kitört a lába, és ez a nagy Biblia pont akkora volt, mint a székláb. És Józsi bácsi ezt elmesélte egyszer egy evangelizáción, hogy hát igen, a Biblia tulajdonképpen, most nem azt mondom, hogy erre is jó, de erre is használhatja valaki. De Jósiás azt mondja, hogy mit jelent rám nézve. Mert Jósiás ezzel áll Isten elé, testvérek, hogy Isten igéjének van üzenete, és van aktuális üzenete a mi számunkra. Ez mindig olyan nagy csoda, amikor valaki felfedezi, hogy az Isten igéjének van üzenete, meg van aktuális üzenete a számunkra. Bizonyára ismerik sokan azt a kedves halleluja éneket, amelynek az egyik sora azt mondja, hogy e régi hír örökre új. Forrás fakad bőmennyei, a szomjadat enyhíteni. Előveszi Jósiás azt a több száz éves tekercset, felolvassák neki, és azt mondja, hogy Uram, ma mi az üzeneted a számunkra? Elővesszük mi is az Isten igéjét, és azt mondjuk, és azt kell mondanunk, hogy Uram, de ma, 2010-ben, mi a te élő üzeneted, ami számunkra? Mit jelent rám nézve, meg arra a népre nézve, amelyet vetetek? És először rám nézve. Bizonyára ismerik a testvérek azt a mondást, ami az ébredés idején volt. Én nagyon sokat hallottam ott Szabolcsban, hogy a nagy konferenciák, az alcsúti nagy konferenciák idején nagyon sokan elmondták azt a mondást, hogy Uram, adj ébredést, és kezd rajtam. Kezd rajtam. Uram, add a te igédet, de először fejtsd meg nekem. Hát hogy tudom továbbadni, ha én nem tudom, ha én nem értem, ha én nem szeretem, ha én nem tisztelem? Hogy tudom továbbadni? Akkor úgy járjunk, mint Spurgeon, a kislánya, akiről ír az egyik könyvében Spurgeon, aki árulta a narancslevet London egyik utcáján, és megkérdezte tőle Spurgeon, hogy kislány, hát finom a narancslé? Azt mondja rá a kislány, honnan tudja, mint csak árulom? Hát én nem kóstoltam, én csak árulom. Ugye értjük testvérek, hogy van ennek üzenete, ami számunkra. Mert ha nem ezt mondom, hogy Uram, mit jelent rám minket? Ha nem vagyok kíváncsi arra, hogy engem hogyan ítél, hogyan fed, hogyan bátorít, hogyan vigasztal, hogyan erősít, hogyan tanácsol a te igéd, akkor hogy tudok ezzel másokat vigasztalni? Hogy tudok ezzel másokat tanácsolni? Hogy tudok ezzel másokat fedni? Először rám nézve. És a harmadik, ami nekem nagyon kedves volt, hogy Jósiás bűnbánatot tart. Azt mondja, hogy nem tartották meg a mi őseink. Meg hát benne van ugye, hogy mi sem. Mert még ezt is látja Jósiás. Nem csak az, hogy mi nem tartottuk meg, amit le van írva, amit hallottunk, hanem a mi őseink sem tartották meg. Már így nőttünk fel. Ebben nőttünk fel. És testvérek, az van ugye, hogy Jósiás megszaggatja a ruháját. Ugye ott van a bűnbánatnak a jele, hogy hát mi nem e szerint. Testvérek, a reformáció az mindig azt jelenti, és azt kell, hogy jelentse, és abból születtek ezek a mozgalmak is. Mindig akkor, amikor valaki felfedezte, hogy hát de mi nem e szerint élünk, mi nem e szerint cselekszünk, mi nem e szerint rendezkedtünk be, mi nem e szerint építettük fel azt, amit felépítettünk. Mi nem az Isten igéje szerint. És akkor Jósiás észreveszi ezt, és bűnbánatot tart, és azt mondja, hogy bocsáss meg, Uram. És még elmond itt egy mondatot, hogy ezért volt rajtunk, ezért áradt ránk Istennek a haragja. Ezért van rajtunk Istennek a haragja. Testvérek, olyan sokszor szoktuk azt mondani, hogy de jó az Isten kegyelme, hogy kiáradt az ő kegyelme. De én még olyan keveset hallottam, hogy valaki ezt mondaná, hogy az ő haragja, ezért áradt ránk. Az ő haragja. Hogy ne csak az legyen, hogy örvendezünk, hogy jaj, de jó, mert a statisztikákat fel tudjuk egy kicsit turbózni. Jaj, de jó, mert olyan szép képet festünk. Jaj, de jó, mert a homokba dugjuk a fejünket, és nem beszélünk a problémákról. De egyszer kimondani ezt, hogy igen, Uram, a te igéd nekem a sötétben szövéd nekem. De azért, mert sötét van. De azért, mert a te haragod is ott volt. A te haragod is. Megfeddettél, elítéltél. A negyedik, amit olvasunk, és ami nagyon kedves, hogy odaállt a király a helyére, és azt mondta a népnek, az urat követik, parancsolatait, intelmeit, és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják. Olyan kedves volt nekem ez a mondat, hogy odaállt a király a helyére. Hát gondolom ez lehet, hogy egy pulpitus volt, vagy hát nem hiszem, hogy olyan nagy királyi trón, de ott, ahol a király szokott lenni. De én ebben nem csak azt értettem, hogy fizikálisan odaállt a helyre, hanem hogy lelkileg is odaállt a helyre. Ugye nem csak fizikálisan, hogy ott, ahol a király szokott állni, onnan, ahol beszélni szokott. Amikor bekapcsolták, lehet ott is a erősítőket, meg a felvevőket, ugye, hogy meg onnan lehet hallani, de nem csak úgy állt ám a király a helyére, hanem lelkileg is a helyére állt. Mert ki tudta mondani ezt a mondatot, hogy mostantól az urat követjük, őt szolgáljuk, parancsolatait, törvényeit, rendelkezéseit, szövetségét megtartjuk, mert azt mondja a Szentírás testvérek, hogy mindig akkor vagyunk a helyünkön, és akkor kerül a helyére az Isten igéje is. Amikor mi magunk is a helyünkön leszünk. Nem úgy, hogy a lelkész a szószéken, vagy az elnökségi székben, vagy itt, vagy ott, hanem úgy, hogy lelkileg a helyünkön. Lelkiképpen. Amikor elhatározzuk, igen, hogy követjük Isten igéjét, és ez volt a Jósiás király királyságának az összefoglalása, hogy nem is tértek el Jósiás egész idejében az Úrtól. Olyan jó ez, hogy nem arról beszél az Isten igéje, hogy Jósiás mit csinált, milyen törvényeket hozott, mit épített, ugye? Hogy mi lendült fel, hogy milyen volt a gazdaság az ő ideje alatt. Hanem az, hogy az úgy foglalja össze az ige, Jósiásnak a királyságát, hogy nem tértek el. Egész idejében nem tértek el az Úrtól. És milyen jó lenne testvérek, hogyha ma is ez hangzana. Milyen jó lenne, ha Isten így látná az életedet. Ha Isten így látná a gyülekezeteinket. Ha Isten így látná a mi magyar református egyházunkat. Én nagyon boldog lennék, ha ennyit mondana, hogy nem tértek el sem jobbra, sem balra. Hogy Isten igéje határozta meg az életüket, a szolgálatukat, a döntéseiket, a törvényhozásukat, a szeretetüket, a diakóniájukat, a missziójukat, a presbiteri csendes napjaikat, az ifjúsági konferenciáikat. Nem tudom, hogy Isten mit mondana. Ő tudja. Ő szemléli. Nem kell nekünk megmondani, hogy bocsánat, hogy Isten hogyan gondolkozzon. Ő nagyon világos, de én boldog lennék, ha az Úr azt tudná mondani, hogy nem tértek el. Az ige egyháza. Az ige egyháza. A református egyház, az evangélikus egyház, a protestantizmus. Nem tértek el sem jobbra, sem balra. Sőt, ha eltértek, akkor még visszatértek. Mert Jósiásék is eltértek. De akkor visszatértek. Milyen jó lenne, ha Isten így látná bennünket. Ezért imádkozzunk most. Azt kérem, hogy a testvérek közül ketten-hárman imádkozzanak mindannyiunk nevében.
Köszönjük, Uram, hogy elhoztál ma reggel ide minket, és köszönjük, hogy Te itt vagy velünk, hogy hihetjük, hogy a Te nevedben gyűltünk össze, és nem csak mi vagyunk itt, hanem Te is itt vagy velünk. Áldassék a Te nevünkben. Amen.
Magasztalunk Téged, Úr Jézus, mert Te nálad örök, változatlan értékek vannak. Kérünk, könyörülj rajtunk. Amen.
Áldunk és magasztalunk Urunk a Te élő és cselekvő igédért. Amen.
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 Amen. Testvérek, egy éneket énekeljünk, nagytiszteletű úr mondja, hogy melyiket, és utána ő megtartja az előadást a nagyon kedves témáról.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok Istennek, hogy együtt tölthetjük ezt a mai délelőtöt az ő igéje körül. A pietizmus egyik legmeghatározóbb alakja egy bizonyos Zinzendorf nevű gróf, aki sok szép lelki éneket is írt. Kettő ezek közül benne van az énekes könyvünkben is. Énekeljük el a 395-et. Isten szívén megpihenve folyjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve folyjon szívünk egybe hát. Hívünk vajra úgy övelje, Amen. Jézus.